Generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Nékuti Ilona műsora.
Elegendő-e 80 liter használt sütőolajból készült biodízel 45.750 kilométerre? Mi mindent hagy az ember a háta mögött? Mit kell magában rendeznie ahhoz, hogy nyugodt szívvel induljon el az emberélet útjának felén egy világkörüli vitorlás útra? Mit hajlandó és mit képes két férfi egymástól elviselni összezárva az óceánon? Mit jelent számukra a szabadság, és átélték-e azt, amire évekig vágytak? A nagy generáció vendége ma Csák Attila és Blaskovics Ákos, akik 2011. szeptember 11-én elindultak, hogy kizárólag megújuló energiaforrások felhasználásával körbehajózzák a Földet.
Nagy generáció.
Ma is nyerni indulunk. Nyerni indultak, akkor is, amikor elindultak. Nyilván nem volt véletlen, hogy 2011. szeptember 11-én indultak el, csupa egyes, van ennek valami misztikus jelentése? Blaskovics Ákos, akihez hozzá kell tennem, hogy mint óvodást beengedtük magunk közé, hiszen még nem érte el az 50-et.
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, 2011. szeptember 11-e, ez egy különleges nap, ugye mióta a World Trade Center támadása bekövetkezett. Én pont ezért is ütemeztük erre a napra.
Miért?
Egy kicsit figyelemfelhívás szempontjából, hogy oké, hogy ismerünk olyan terroristákat, akik megfoghatóak, és azt mondjuk rá, hogy terroristák, de tulajdonképpen mi magunk vagyunk a természettel szemben a terroristák. Sokkal több energiát, sokkal több természetes élő közeget veszünk el a kicsi földünktől, mint amennyire szükségünk lenne. Tehát tulajdonképpen tönkretesszük szánt szándéka, ugye, mint a terroristák, csak önös érdekből.
Tehát ez volt a szimbolikus jelentése. És amit én most feltettem a bevezetőmben, ezt a kérdést, talán legelőször erre szeretném, ha válaszolnának, hogy mit jelent önöknek a szabadság? Csák Attila. Hányféle értelme van a szabadságnak?
Egyféle értelme van. Szabadságnak csak egyféle értelme lehet. Azt gondolom, hogy én is, mint a velem egykorúaknak a jelentős része egész életét munkával töltötte. Egész életemben nem voltam két hétnél hosszabb ideig szabadságon. De mindig, mikor vissza kellett menni, tehát lejárt az egy hét, tíz nap, két hét jobb esetben, akkor az volt bennem, hogy de jó lenne még maradni egy kicsit. És ráadásul ezzel a hajózással is ez úgy nagyon sokszor belém ivódott, hogy még kicsit maradnánk. És pont egy olyan élethelyzetbe kerültem, ahol megtehettem, és azt mondhattam, hogy most egy év szabadságom lesz.
Az egy év szabadság tehát ugyanolyan, mint a nyaralási szabadság, de hát azért annak számos más értelme van. Hiszen ezt az egy évet lehetett volna másképp is tölteni.
Az is szabadság lett volna.
Igen, az is szabadság. Valamiből való szabadság. Tehát az ember egyszerűen a saját életéből kivesz egy év szabadságot, Ákos?
Ezt nem tudom, hogy ezt így meg lehet fogalmazni, hogy ez egy szabadság. Ugye a szabadság az általában az, amikor elmegy ember pihenni, kikapcsolódik, lazul, igazán nem csinál semmit. Én mindig az aktív szabadságnak voltam a híve. Ez egy kicsit azon is túlment, mert itt azért nem minden percét élveztük. Tehát azért voltak olyan esetek, alkalmak, bár igaz, hogy ritkán, de amikor úgy elgondolkozik az ember azon, hogy ez kellett nekünk, tehát biztos, hogy erre vágytunk.
Számomra a szabadság az is, hogyha az ember ura önmagának. Tehát nem pusztán a nyaralás értelmében kérdeztem azt, hogy önöknek mit jelent a szabadság, mert biztos volt valami olyasmi is ebben a vállalásban, vagy ebben az örömben, vagy ebben az egy év kikapcsolódásban az életből, hogy vajon képes lehetek-e annyira szabadnak lenni, hogy ezt a határtalan szabadságot megérezzem.
Gyerekkori álmunkat valósítottuk meg. Még el kell mondani a hallgatóknak, hogy Ákosom, Jónak a testvérek vagyunk. Tehát édesanyáink testvérek, mi együtt nőttünk fel, ismerjük egymást gyerekkorunk óta. Tehát
és a második B után a nagy szünetben azt mondták, hogy el kéne menni.
Nem, de ez egy másik történet. Mi sokat hajóztunk együtt még korábban, és fokozatosan alakult ki bennünk ez a vágy. Igazából mind a kettőnknek gyerekkori álmunk, hogy hajózzunk, és ennek az álomnak a valóra váltása volt ez az út. Nyilván, ahogy Ákos is mondta, nem volt minden perce fennékig tejfel, de valóban önmagunk tudtunk lenni, ahogy ön is mondta.
És ehhez az kell, hogy az ember fölüljön egy hajóra és elinduljon? És nem. Aztán lesz, ami lesz?
Nem, aki elég okos, az leül törökülésbe egy szép virágos rétre, ott is meg tudja élni ugye ezeket a szépségeket. Nekünk nem volt annyi eszünk, nekünk hajózni kellett.
De azért ezt nem bánják, hogy nem volt ennyi eszük most így visszatekintve.
Nem, minden percét élveztük.
Meddig készültek rá? Hiszen azt mondták, hogy a lehető legnagyobb kerületét kell végighajózni a Földnek. Tehát nem is azt a bizonyos 42 000 kilométert, ha jól emlékszem még a földrajzóráról, hogy ennyi az egyenlítő hossza, hanem valamiért ez 45 750 kilométer. És még?
Nem, hát az útvonal az egyenlítő körül szeretünk volna körbehajózni. És azért annyi, mert ugye kis szigeteket és érintéseket és a különböző kitérőket is belevettük, tehát az össz
meg hogy hullámzik a víz, nem?
Főleg az, hogy ugye repülőgépen lehet légvonalba közlekedni, autóval már nehezebb, és hajóval is ugyanez a helyzet, tehát az áramlások, az adott szélirányok, ezek befolyásolják, hogy merre tudunk hajózni, tehát nem mindig lehet nyíregyenesen menni. Ezért nem motoros hajóról beszélünk, hanem vitorlás hajóról.
Beszéljünk a hajóról először is, hiszen azt úgy kellett összerakni, hogy képes legyen arra, hogy ezt az utat végigvigye.
Bocsánat, azért alaphelyzetben ez egy elánt típusú vitorláshajó, 43 láb, hosszú, ez 13,5 méter.
Hát azért ez nem olyan borzasztóan sok ahhoz, hogy az ember körbejárja a világot. Az elég nagy.
Általában a földkerülő hajók...
Mi van benne?
A földkerülő hajóknak általában ő az átlagos mérete. Tehát vannak nagyobbak is, kisebbek is.
Tehát van ilyen kategória, hogy földkerülő hajó?
Igazából óceáni hajók. Ő egy ilyen tervezésű hajó. Van benne 3 kabin, 3 darab kétágyas kabin, ehhez való 3 darab WC zuhanyzó, egy nappali, egy szalon, egy konyha, rakodó területek. Nagyon sokszor volt Ákos, hogy ketten voltunk, volt, hogy voltak vendégeink, különböző részeken, nagyon jól éreztük magunkat velük is. Elég volt, ez egy megfelelő méretű hajó, tehát nem volt ez túlságosan kicsi.
Mit kell tudnia egy hajónak ahhoz, hogy körbe lehessen vele hajózni a világot? Tehát nyilván egy kicsit többet kell tudnia, mint annak a hajónak, amivel az ember egy-két napra kimegy.
Alaphelyzetben maga a hajó szerintem egyébként is meg tudta volna tenni ezt a távot, vagy ezt az utat. Nem volt extrém szélsőséges útvonal választásunk, tehát nem kihegyeztük a hajó teljesítményére, hanem egy olyan útvonalat kerestünk, amit az adott időjárás megfelelően ezt meg tudjuk tenni nagy mértékben biztonságban, hogy mind a kettőnek van 4-4 gyermeke. Ilyenkor már az ember ebbe a korba, bár én még mindig nem vagyok abba benne, nem kockáztat olyan túl nagyot. A hajó szerintem bírta volna. Inkább az egészet azért kezdtük kicsit felújítani, vagy szétszedni, hogy megismerjük, hogyha bármi problémánk van, akkor azt, mint a legót, ha már többször összeraktuk, akkor tudjuk, hogy lehet javítani. De ha már szétszedtük, akkor az volt az egész elképzelés, hogy hogyan lehet az egészet kicsit zöldíteni, hogy milyen technológiák vannak a mai világban, amiket mi felhasználhatnánk arra, hogy csökkentsük a ökolábnyomunkat a hajóút alatt. Így a hajó átépítésénél tulajdonképpen...
És saját maguk építették át a hajót egyébként?
99%-ban igen, tehát saját, pont azért, mert hogyha más csinálja, akkor nem biztos, hogy mi meg tudjuk javítani.
Ja, világos.
Vagy hogyha a hiba történik, nem tudjuk, hogy hol keressük.
Uh-huh. És ez úgy nézett ki, hogy Ákoskám, kéne ide egy kis szélturbina?
Nem, a szélturbinát azt megvettük.
Aha.
De a főrakása és a bekötése és ezeknek a... eszközöknek az is megismerése, ez viszont nagyon fontos része volt. Be is igazolódott, tehát azért amihez nem nyúltunk, az el is romlott. Tehát azért volt egy ilyen folyamatban egy ilyen kis malőr. Visszatérve rá, egy olyan meglévő technológiákat alkalmaztunk, amit ráadásul nem is extra hajós, hanem a hétköznapokból merítettük. Tehát olyan napelemet vittünk, ami a házak tetején van, nem pedig ami a óceánnak megfelelő szél, eső és minden időjárási viszontagságnak ellenáll. Olyan LED világításokat raktunk bele, amik szintén kaphatóak a boltba. Tehát nem akartuk speciálisan hajósra építeni a hajót, hanem azt mondtuk, hogy ez egy tökéletes alkalom arra, hogy lehessen ezeket tesztelni. Hogy ezek a meglévő technológiák alkalmasak-e arra, hogy ilyen extrém körülmények között is működjenek, vagy nem. Mert ha alkalmas, ha nálunk kibírja, akkor az valószínűleg a hétköznapi életben plusz 20 évig is simán kibírja minden körülmények között.
Na most nem, mintha én tudnám, hogy mi az a szélturbina, félreértés ne essék, és hogy mi köze van egy vitorláshoz.
Vitorlás hajónak ugye a legnagyobb problémája, hogy a mai technológiákat alkalmazva nagyon sok elektromos áramot fogyasztunk. Minden arról megy. A hűtőgép, a radar, a navigáció, a rádió, tehát tulajdonképpen ott az a fő. Ennek az eszközöknek a működtetésére akkumulátorok vannak benne, ugyanúgy, mint egy autóban is. Persze itt is mi újrahasznosított akkumulátorokat, zárt rendszerűt használtunk föl, és ezeket az akkumulátorok ugye előbb-utóbb lemerülnek, tehát valahonnan pótolni kell az energiát, ehhez van az egyik a szélkerék, a másik a napelem. Uh-huh. Tehát ebben a két rendszerrel lehetett tulajdonképpen folyamatosan töltöttséget visszavinni a hajóra.
Itt folytatjuk mindjárt Csák Attilával és Blaskovics Ákossal.